Na, tehát, hogy ez azért van, mert azért, mert hallgatunk róla, ez nem azt jelenti, hogy ezek a körülmények, ezek megszűnnek. Hanem tanulunk, megtanuljuk Isten gondolatait ezekkel a témákkal kapcsolatosan, és megtanuljuk azt, hogy amikor jönnek ezek a körülmények, jönnek ezek a helyzetek, hogyan gondolkodik Isten, mit tegyünk, hogyan tegyünk. Úgyhogy, amikor jövő héten, vagy a rákövetkező héten, vagy holnap megint jön egy szitu, ahol le vagy strapálva, akkor most már van a szellemi tarsolyodban egy csomó minden, amit használhatsz arra. Tehát ezeket a gondolatokat alkalmazhatod, ezek Isten gondolatai. Úgyhogy a mai nap Dániel 4-ben leszünk, és ez a címe, hogy hogyan változom meg az életem egy pillanat alatt. És olyan ügyes voltam, hogy otthon hagytam az illusztrációt, de hát elmagyarázom, annyira nem nagy kunst, de legalább kicsit lehetett volna látni, hogy miről beszélek. Szóval, ugye a vacsorák nálunk úgy néznek ki, hogy mindannyian lecsücsülünk, a legjobb esetben mindannyian ott ülünk az asztalnál, de én, mint a pincér munkálkodom, és ilyen éppen leülök, és fogom a szendvicset, vagy attól függ, hogy mit eszek, és így, és akkor elhangzik a következő mondat. Kérek szépen vizet. Jó. És akkor csinálom a kis körömet, leülök megint. Kérek szépen ketchupet. És akkor körülbelül egy ilyen 10 kör lemegy, mire végre is bele tudok harapni. Addigra persze már mindenki megkajázott. Igen, kérek még, igen. És hasonló nyalánkságok. És ugyanez a helyzet, mint a ketchuppel, hogy a majonézt is szeretik. Mihez van kedvük, vagy mindkettőhez van kedvük. Az egyik alkalommal rázom a majonézt, mert ugye azt is kiadtuk már szabályba, hogy volt ez a majonézzel is. Ja igen, hogy azt a szabályt állítottuk fel, hogy csak mi rakhatunk rá, mert ha ő rájuk van bízva, hogy mennyit raknak rá, akkor nem látod a kenyeret a ketchuptól vagy a majonéztől. Úgyhogy csak mi, úgyhogy fogtam, és akkor kinyitom, nyomom, ezt akartam nektek bemutatni. És nem jön semmi. Rázom jobban a majonézt. Nyomom, megint nem jön semmi. Még csak a levegő sejemben, hanem ennek az baja van. Persze már az ember ingerült, mert ott van a jó kaja előtte, és már fél órá próbál enni, és 30 kört futott már a konyhába, és még ez a majonéz is itt kötekszik. És akkor most már megtanultam, ez az első eset volt ezzel a majonézzel. Rájöttem, hogy oppá, itt valami útban van. Volt annyi eszem, hogy lecsavarjam a kupakot, és mi volt rajta? Egy fólia. Okos tojás. Leszettem, és primán működött minden, úgyhogy... Na, tehát, hogy abban a helyzetben számomra az a kis fólia egy hatalmas dolog volt. Mert amit tudom, a járda szélén látom, mert el van dobva, vagy a kukában ott van egy ilyen kis darab fólia, akkor azt mondom, hogy most itt darab szemét. Nincs jelentősége. De akkor, abban a helyzetben, és ahol volt, igazából az az egy kis dolog választott el attól, hogy én most már végre nyugodtan kajálhassak, vacsorázhassak. És hogy végre az, ami ott van az asztalon, én is szeretem a majonézt, ami a majonézes üvegben van, végre bekerülhessen a méltó helyére. Úgyhogy számomra ez a fólia, ez egy őrült nagy dolog volt abban a helyzetben. És kétféle ember van ma itt. Az egyik az, aki nem ismeri Jézust. Tehát van, aki nem ismeri még Jézust. És még csak barátkozni se barátkozik esetleg, vagy csak látja azt, hogy mi történik körülötte. Egy a lényeg, nincs vele kapcsolatod, tök jó, hogy itt vagy, hogyha ilyen vagy. Viszont a legnagyobb szükség az számodra az, hogy legyen egy kapcsolatod Jézussal. És igazából lehet, hogy már tudod is ezt, hogy szükséged van Jézusra, és szükséged van kapcsolatra Jézussal. Lehet, hogy lehalkítjuk. Most így hallottak engem, de felvétel még megy. Na, tehát tudod azt, hogy szükséged van Jézusra, és... Na, közben csak annyi technikai, hogy lehalkítottam, mert valami makogás jött a izéből. Igen, valaki kopogtatott. Lehet, hogy a szívember. Na, leteszteljük. Nem tudod kopogtatni. Na, mindegy, az a lényeg, hogy a felvétel menjen. Megy? Jó van. Akkor ennyi, vissza. Vissza, figyeljünk. Szóval, tehát szükséged van Jézusra, és tudod, mert sok mindent kipróbáltál már ebben a világban, nem működtek dolgok. Úgyhogy igazából a szíved mélyén tudod, hogy szükséged van Krisztusra. Aztán a másik féle ember, aki itt van, ebből van több, azok a keresztények. Azok a keresztények. A Jézus követők. És te meg lehet, hogy úgy érzed, most úgy érzed, vagy tegnap úgy érezted, vagy holnap úgy fogod érezni, hogy valami hiányzik. Valami nem stimmel. Valami, tehát ideges lesz, amikor arról beszélek, hogy bővölködő élet. És milyen bővölködő életről beszélsz? Tehát, amikor fölhozom János 10, vagy Jézus azt mondta, hogy én bővölködő életet adok nektek. Nem majd egyszer oda át az örökkévalóság túloldalán, hanem még itt a földön. Miről beszélsz? Ne idegesítsél, mert beszélj valami másról, mert ez csak felháborít. Vagy miért nem érzem ezt? Ott van benned ezeket. Miért nem érzem ezt? Miért nem tapasztalom ezt a bővölködő életet? És azt akarom mondani, végre kiböffentem nektek, hogy lehet, hogy van egy ilyen fólia az életeden, ami visszatart. Lehet, hogy van egy pici, jelentéktelen dolog, ami esetleg jelentéktelennek tűnhet, de van valami, ami visszatart attól, hogy rendben legyenek a dolgok. És megtapasztalod azt az életet, amit Isten akar. Úgy hívja ezt a Biblia, hogy bűn. Hogy bűn. Bűn. B-ü-n. Bűn. Egyszerű szó. És lehet, hogy azt mondjuk erre a dologra, hogy ó, hát ez nem nagy ügy. Maga a bűn. Vagy lehet, hogy konkrétan az a dolog, ami esetleg úgy megakadt a lánc. Azt mondjuk rá, hát ez nem is olyan nagy ügy. De ha az bűn, akkor ez visszatartja az életet. Az életünkben. Visszatartja és féken tartja. Ja, és amikor Isten azt mondja a Bibliában, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg se gondolt, ilyeneket tartogat számunkra, és aztán összehasonlítjuk ezt az életünkkel, akkor lehet azt mondjuk, hogy hát miért van az, hogy én meg ezt nem élem meg, vagy nem tapasztalom. És azt mondom, hogy ez a kis fólia darabka. Valami van ott a gépezetben. Valami van, és nem Isten hibája az, hogy mi nem tapasztaljuk meg azt az életet. Nem Isten hibája, hanem az én hibám. Az én hibám, a te hibád, mert nem vagyunk hajlandóak elbánni ezzel a kis fóliával. Nem vagyunk hajlandóak ezt leszedni és eltávolítani. És ott van az életünkben. Úgyhogy, eltávolítani ezt a fóliát, vagy elbánni vele, ezt úgy hívjuk, hogy megbánás. Bűnbánat. Hallottatok már róla biztos. Nem olyan rég volt egy üzenet, amiben részben beszéltem erről. De mondtam, ígértem nektek, hogy lesz egy teljes üzenet erről. És elérkezett ennek a napja. Tehát a megbánás az nem az, hogy én megváltoztatom a viselkedésemet. Vagy nem az, hogy megváltoztatom... Nem. Tehát sokan azt gondolják, hogy ennyi. Egy viselkedés változtatás az azt jelenti, hogy én megbántam a dolgot. Másképp fogok viselkedni. Nem. Tehát több ez annál. Tehát gyülekezetben divat ez, nem feltétlenül a miénkben, de magában a kereszténységben, hogy azt mondják egymásnak a testvérek. Hagyd abba a káromkodást. Hagyd abba a cigarettázást. Hagyd abba az ivást. Hagyd abba ezt. Hagyd abba azt. Hagyd abba, hogy minden egyes partnereddel lefekszel, pedig nem is vagy házas velük. Tehát hagyd abba ezt. Hagyd abba azt. Hagyd abba azt. Szokjál le erről. Szokjál le arról. Szokjál le arról. És az a baj, hogy amikor ezt hajtogatjuk, és ilyen terek alá tesszük egymást, akkor igazából nem a dolgok gyökerével bánunk el, hanem próbálunk változtatni a gyümölcsökön. És ez baj, mert nem innen kell megközelítsük a dolgokat. És mondom ezt, hogy gondolkozunk így magunk felől, és mondom ezt azért, hogy gondolkozunk így egymás felől. Hogy nem csak arról van szó, hogy hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba, hagyd abba. Mert a megbánás az nem egy viselkedés megváltozása. A megbánás az elmének is a megváltozása. A megbánás az a gondolkodás megváltozás. Megváltoztatom a gondolkodásomat. És aztán ez hoz létre később egy viselkedés változást. Oké, de ami nagyon fontos, itt van fönn, hogy mi a megbánás, nagyon fontos, hogy ez úgy indul el, hogy elkezdjük úgy látni a bűnünket, ahogy Jézus látja a bűnünket. Tehát nem azt mondja, ez egy kis jelentéklen kis fólia, hanem úgy látni, hogy ez nem odavaló. Ez megölt engem a kereszten. Ez az apróság. Amire te esetleg azt mondod, nem, ez megölt engem a kereszten. Oké, tehát fontos, hogy elkezdjük úgy látni, hogy Jézus látja a bűnünket. Mert ha úgy látjuk, akkor kezd el a gondolkodásunk megváltozni. És amikor a gondolkodásunk megváltozik, akkor elkezd a viselkedésünk is megváltozni. Ja, úgyhogy megbánás. Erről fogunk most beszélni. És... és ez fontos. Fontos. Mert hiába éneklek én dicsőítő dalokat ennek a fóliának, vagy hiába imádkozom ennek a fóliának, vagy hiába bízok abban, hogy majd, ha rendszeresen járok Isten tiszteletre, és minden alkalomra, amit szervezünk, akkor majd ez a fólia el fog tűnni. Nem, ha nem nézek vele szembe, és nem tekintek úgy rá, ahogy Isten tekint rá, akkor ez a fólia 10, 20, 30 évig is ott lesz. És csodálkozni fogok azon, és nem fogom érteni, és fel fog háborítani azt, hogy mit beszélnek mások arról, hogy megtapasztalni Isten jelenlétét nap, mint nap, megtapasztalni a bővölködő életet, észrevenni, meghallani Isten hangját a hétköznapokban, észrevenni a vigasztalását, amikor vigasztalásra van szükségem, észrevenni a bátorítását, amikor éppen el vagyok kámbicsorodva, és szükségem van bátorításra. Igen, ez egy ilyen kis fólia ügy. Egy kis fólia ügy, és szembe kell nézni vele. És el kell bánni vele. És nem dobhatjuk félre. Nem dobhatjuk félre. Tehát el kell tünteni. Az, hogy ez a majonéz az én pocakomba bekerüljön, a fóliának menni kell. A fóliának menni kell. Úgyhogy szép és jó dolog, amikor libabőrös leszek, mert hallok valami olyat. Szép és jó dolog, hogy libabőrös leszek, és könyvben áll veszem, mert annyira jót énekeltünk. De a fóliának akkor is menni kell. Mert ez egy érzés itt, és aztán elmegyek, és a fólia még mindig a helyén van. Oké? Tehát ezért nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk erről. Úgyhogy a kérdés az ez. Mi ez a te életedben? Ez a fólia. Mi ez a te életedben? Tehát mi az? És lehet, hogy nagyon jól tudod, hogy miről beszélek. Én nem tudom, de te tudod. És hogyha feljönnek akár területek, egyébként nem fogok az üzenet alatt egy területet sem felsorolni. Pont azért, hogyha valami feljön, akkor tudd azt, hogy nem én ültettem azt oda el neked. Hanem a Szent Szellem hozta fel, hogy el kell bánni vele. És ma úrvacsorát fogunk venni, úgyhogy összekötjük ezt. Hogy letegyük az Úr elé. azt, amit ő felhoz, fóliát, megszabadulunk tőle, ott hagyjuk, elfordulunk tőle, úgy fogunk gondolkodni felőle, ahogy ő gondolkodik, és venni fogjuk majd az Úr vacsorát, az Isten tiszteletnek a végén. Ja, úgyhogy mi az én életemben? Ez egy jó kérdés, így jön itt. Mi az Uram? Segíts! Mi az Uram? Vagyis hát lehet, hogy nincs is szükség segítségre. Vagy inkább Uram, adj egy tollat, mert sok van. Sok van. Ja, úgyhogy mi az? Mi lehet az? Mi lehet az? És lehet, hogy Isten már régóta rajta tartja az ujját ezen a dolgon. Régóta, egy napja, vagy egy hete, vagy egy hónapja, vagy évek óta. És nem voltam hajlandó elbánni vele. Ja, és amit tudni kell erről, hogy ez a fólia nem fog magától eltávozni onnan. Tehát nem távozik el. Szükség van a megbánásra. Ez egy kulcs témája az Új Szövetségnek. A bűnbánat. Az evangéliumokban, Péternél, Pálnál, Jánosnál, ott van, megvallani. Megvallani, megvallani. És hidd el, hogy ébredés lesz az életedben, ha ezt megteszed. És ha szükségem van felfrissülésre, akkor ez az, amivel kezdenünk el. Megbánás. Bűnbánat. Elismerni azt, amire Isten azt mondja. Hogy... Na mindegy, tehát belemegyünk Dánielbe, és látni fogjuk, hogy mi történik itt a mi kis Nabunkkal. Oké? Tehát az első álomnál, az első fejezetben Nabukodonozor kiakadt. Milyen álom jött az ő kis szemére. És most itt van egy újabb álom. És az álom az arról szólt, most nem olvassuk el az egész negyedik fejezetet, a 27. versen fog majd bekapcsolódni, de az álom az arról szólt, hogy van egy fa, egy nagyon nagy fa, és ez ki lesz vágva. Jó, tehát úgy zanzásított sztori, körülbelül ennyi, ezt álmodja, és kérdezősködik, ugye felébred, mint az első fejezetben, és mit kell tenni ezzel az álommal? Mit jelent ez az álom? Jönnek a bölcsek, ugyanaz a sztori szinte, senki nem tud segíteni. Ki az, aki tud segíteni? Az álomfejtő, Dániel. Dániel segít. De amikor Isten megmutatja neki, hogy mit jelent ez az álom, akkor Dániel is kiakad rajta. Mert egy rossz hírt kell közölnie a királya, Nabukodonozorral. És... Mi a megfejtés? Nyüstöli Nabukodonozor, és akkor Dániel azt mondja, hát figyelj, te vagy ez a fa, és ki leszel vágva. Na most egy ilyen királynak egy ilyen hírt közölni, aki egy ilyen uralkodó volt, aki dobálja be az embereket a kemencébe, akkor eldönt, jó, akkor mostantól nem dobálunk kemencét, felnégyeljük az embereket. Tehát aki így dobálózik élethalállal. Neki egy ilyen hírt közölni. Azért nem egyszerű dolog. És ez a hír, hogy ki leszel iktatva. Oké, és tehát amikor mindent elmondott, most kapcsolódunk bele a történetbe. 4. fejezet, 27. vers, figyelj. Azt mondja, most hát, királyom, fogadd meg tanácsomat. Fogadd meg tanácsomat. Szakíts bűneiddel, és élj igazságosan, szabadulj meg vétkeidtől, és bánj irgalmasan az elnyomottakkal. Így talán maradandó lesz békességed és jóléted. Magyarul azt mondja, hé, Nabukodonozor, figyelj, hát ez Isten irgalma hozzád. Mert nem csak jött és kivág, hanem figyelmeztet előtte. Hogy lehet változtatni, lehet másképp élni, lehet tehát a gondolkodásodat megváltoztathatod, és Isten jön, és figyelmeztet. Egy a lényeg, ha nem állsz le azzal, amit csinálsz, akkor abból baj lesz. Akkor baj lesz, és ez Isten irgalma, hogy szól, hogy amikor valami nem korrekt, amikor nem, valami nem helyes, akkor ő szól. És teszi ezt ma is velünk. Úgyhogy amit a legnagyobb kijelentés, amit Isten adhat nekünk ma, neked is, meg nekem is, az, hogy szembesít a bűnösségünkkel. Hogyha van olyan terület, ami nincs lerendező. és hogyha van valami az életünkben. Mert amikor ő megmutat valami bűnt az életünkben, akkor azt nem azért mutatja meg, hogy kárhoztasson, és bántson, és lealázzon, hanem ő jót akar. Emlékeztek? Szinte minden üzenetben beszélünk arra, hogy ő egy jó apa. És amikor azt látja, hogy veszélyben a gyermeke, mert olyan úton jár, és olyan dolgokat csinál, akár titokban, akkor figyelmezteti. Akkor úgymond rászól. Akkor fegyelmezi. Úgyhogy a legnagyobb kijelentés az az, most számunkra, hogyha Isten szembesít valamivel. Szembesít. Mert ki akar javítani. És csak higgyünk neki. Mert ha ő szembesít valamivel, tehát hosszú távon, középtávon, de én azt gondolom, hogy rövid távon is bajba kerülhetünk, ha nem hallgatunk rá. És pont ezért akar ő kijavítani bennünket. Ja, úgyhogy tovább olvassuk, figyelj, 12 hónap múlva mindez beteljesedett Nabukodonozor királyon. Tehát egy év eltelt, valószínűleg nem változtatott, nem fogadta meg a tanácsot. És azt mondja, amikor a babiloni királyi palota tető teraszán sétált, miközben a nagyváros szemlélte, így kiáltott fel. Milyen hatalmas és fenséges birodalmam fővárosa. Milyen nagy város ez a Babilon, amelyet hatalmam által építettem. Okay? Tehát magára vette Istennek a dicsőségét. Magára vette Isten dicsőségét. Ezt a hatalmat én. Kitől származik a hatalom? Istentől. Kitől származik a hatalomnak a gyümölcse? Az is Istentől. De ő veri a mellényét. Oké, és amikor egy ilyen büszkeségben élünk, hogy minden az én kezem munkája, én milyen jól csinálom, én milyen ügyes vagyok, és hogy létrehoztam, és fejünkbe száll a dicsőség, annak nem lesz jó vége. De így folytatja, még be sem fejezte, amikor egy hang szólt hozzá mennyből, azt mondja, Nabukodonozor király, neked szól ez a határozat. Elvették tőled királyi hatalmadat. Száműznek az emberek közül, vadállatok között fogsz lakni, és füvet eszel, mint az ökör. Tehát megőrült. Elment az esze. Elment az esze. Így telik el 7 időszak fölötted, 7 év. Amíg megtanulod, megérted és elismered, hogy a felséges Isten uralkodik minden emberi királyság fölött, és az uralmat annak adja, akinek akarja. Oké, tehát Isten közbelépett és elbánt azzal a problémával, ami az ő problémája volt. Úgyhogy 33. vers, ez be is teljesedett a királyon, száműzték az emberek közül, vadállatokkal lakott együtt, füvet evett, mint az ökör, testét az ég harmata öntözte, szőre olyan hosszúra nőtt, mint a sas tollazata, körmei pedig, mint a madarak karmai. Hát itt van az a rész, amikor a Stephen King írásai találkoznak a Bibliával. Tehát egy ilyen furcsa, ilyen farkas emberhez hasonló lény lett belőle. De így élt 7 évig. Így élt 7 évig. Mihelyt letelt a megszabott idő, én, Nabukodonozor, az égre emeltem a tekintetem, és visszanyertem a józan eszemet. Akkor áldottam a felséges Istent, dicsértem, dicsőítettem az Urat. Kinek uralma örökké tartó uralom, királysága nemzedékről nemzedékre megmarad. Hozzá képest a föld minden lakója sem ér semmit, tetszése szerint bánik az égi seregekkel és a földi lakókkal. Senki sem foghatja le a felséges kezét, senki sem vonhatja kérdőre tetteiért. Tehát 7 év után Nabu megbánja a bűnét. 7 év. És megbánja. Megvallotta és megbánta a bűnét. Oké, uram, igazad van. Tévedtem. Hülyeség volt, ahogy gondolkodtam. Hülyeség volt, ahogy éltem. És mi történik, ha nézzük a sztorit? Mi történik, mikor megbánta? Helyreálltak a dolgok. Visszanyerte a józan eszét. Ezt mondja, amikor visszatért a józan eszem, 36. vers, visszakaptam királyi méltóságom, hatalmam és dicsőségem. Tanácsosaim és főemberim felkerestek. Visszahelyeztek királyi trónomra, még a korábbinál is nagyobb hatalomra tettem szert. Hihetetlen. Tehát itt van egy hatalmas nagy hazugság, amit hajlamosak vagyunk elhinni. Hogy ha bevallom, vagy megvallom, megbántam a bűneim, akkor majd jó le leszek dorongolva. Meg el leszek marasztalva. Úgyhogy inkább nem. Sunnyogok. De Isten senkit nem akar ledorongolni. Senkit. Senkit nem akar ledorongolni. Tehát ő felemelni akar. Láthatjuk itt a sztoriból, hogy amint megvallotta, áldottabb lett, mint azelőtt volt. Többet kapott, mint azelőtt volt. Azt mondja, még a korábbinál is nagyobb hatalomra tettem szert. Oké, tehát Isten azt akarja, hogy ez a majonéz belénk kerüljön. Csak valami útban van. Egy fólia. Oké, csak hogy lássátok a képet. És aztán ez a fólia elkerül, akkor nyami-nyami, milyen jól érezzük magunkat. Mert szeretjük azt a majonézt. És bekerül oda, ahová az való. A pocakomba. Már aki szereti, lehet, hogy nem hat meg a dolog, de hogy ez a kép. Ez a kép. És mondom, meggyőződésem az, hogy a legtöbb hívő azért nem tapasztalja meg a bővölködő életet, mert nem hajlandó szembenézni ezzel a dologgal az életében, amit Isten nyom, amire Isten felhívja a figyelmét. Nem hajlandó elbánni. Ja, úgyhogy 37. vers, ezért én, Nabukodonozor, áldom, magasztalom és dicsőítem a menny királyát, mert minden, amit tesz, helyes és jó. Oké, tehát ami ebben a különleges, hogy csak hogy lássátok és értsétek, hogy ezt nem akkor mondja Nabukodonozor, amikor minden rendben van az életében, hanem 7 évig farkas ember volt, füvet evett, az eső mosta, jó szaga lehetett, hosszú szőre volt, hosszú karmai voltak. Tehát 7 kőkemény éven ment keresztül. És utána mondja ezt. Nem akkor minden rendben van, és szuper, és akármi, hanem ott van benne a slamasszikába, amit ő okozott saját magának. És beismeri. Igen, én tévedtem, igen, Istennek volt igaza. Fene. És még én akarnám, hogy Isten magyarázkodjon. Dehogy, én tévedtem. Én tévedtem. Úgyhogy, Isten mindenben igazságosan jár el. Csak higgyük el. És komolyan, a büszkéket megalázza. Megalázhatja, és meg is alázza. Hogyha ezzel az életét menti meg valakinek, akkor meg is alázza a büszkét. És főleg itt most azokról van szó, akik az övéi. Mert jót akar nekik. Úgyhogy ezen a ponton több dolgot tehetnék. Belemehetnék én a görögbe, belemehetnék a héberbe, hozhatnék nektek tonnányi verset az Új Szövetségből és az Ószövetségből, hiszen központi témája a bűnbánat, a megtérés az evangéliumoknak, Péter leveleinek. Igazából az összesben találkozunk vele. Tehát ez egy kulcs téma. De nem ezt fogjuk tenni. Én az utóbbi két évenben sokkal több örömöt tapasztalok meg. Amit mások is észrevettek. Sokkal több szenvedély van az életemben. És nem azért, mert valami gyógyszert szedek. Nem azért. Hanem azért, mert eljött egy pont az életemben, amikor azt kellett mondjam, hogy el kell bánjak ezzel a fóliával. És nem volt egyszerű. De meg kellett történnie, mielőtt belekezdtünk a gyülekezet alapításba. És ez nem szeptemberben volt, hanem még előtte. Ja. Úgyhogy Úgyhogy mik voltak benne? Már beszéltem erről nektek a depresszióról szóló üzenetben, amikor elmondtam, hogy én hogyan jöttem ki belőle. Elég hosszan taglaltam, hogy mi volt velem az elmúlt években. És beszéltem ott az emberektől való félelem, tehát most nem attól, hogy meglátok egy embert is, jaj, hanem beszéltem arról, hogy mit gondolnak rólam az emberek, vagy mit gondolnak azok az emberek rólam, akiket szeretek, vagy akikért oda adom az életemet. Vagy beszéltem arról nektek, hogy volt bennem harag. Ugye egy depressziós ember haragszik, kicsit megpiszkálják, vagy nem az ő kényelme van, akkor könnyen haragra gerjed. Vagy beszéltem a bizonytalanságról, vagy a tekintély dolgokról, a vezetőim felé. Beszéltem erről, emlékeztek, ha nem, akkor hallgassátok meg. Tehát szembe kellett nézzek Istennel ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. És persze nem úgy jött ez, hogy egy nap alatt az összes, hanem ez egy időszak volt. És beszéltem ezzel kapcsolatosan Pásztor Csabával erről, aztán beszéltünk dolgokról Virággal, és de el kellett bánniuk, és el kellett bánniuk azzal a fóliával. Tehát bűnbánatot kellett tartsak. Azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amivel nem úgy gondolkodtam, vagy nem úgy voltam, ahogy Isten gondolkodik. És nem azt mondom, hogy teljesen tiszta vagyok, mert a bűnbánat nem arról szól, hogy egyszer jó megcsináljuk, és akkor soha többet, mert mindig van valami. Tehát ez egy nap mint nap gyakorlás kell ebben. De vannak dolgok, amiket igenis 5 éve cipelsz. Van a dolgok, amiket 10 éve cipelsz, és nem teszed le. Valamiért. Nem tudom miért, de ott van. És lóg. És nem tudsz normálisan menni. Vagy annyira lehúzza az egyik oldaladat, hogy csak így tudsz menni. Oké, lecövekeli az egyik lábadat, és nem érted, hogy miért nem haladsz, miért csak körbe-körbe mész az életbe. Mert annyira lesántítod, hogy csak egy irányba kanyarodsz. Úgyhogy szembe kell néznünk ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy azt csináljuk, hogy nagy levegő. Be akarom mutatni nektek, milyen ez a bűnbánat. És nem tanítani akarok róla, hanem dolgokért, ami hatással volt rátok, azokért bocsánatot szeretnék kérni. Persze ez megvolt már Isten előtt. De azt gondolom, hogy ez így jó lesz. És és azt akarom, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ahol akár a pásztor is felállhat, és azt mondhatja, hogy tévedtem. És nem kell megjátsza magát, hogy ő tévedetlen, és tartania kell magát, mert egy jó darabig így éltem. És ez képmutatás. És ez színészkedés. Ja. És ez fontos, mert fontos az, hogy tudjuk azt, hogy ez teljesen rendben van, hogyha nem vagy rendben. És te se legyél úgy itt, hogy megjátszod magad. És mutass valamit, ami nem vagy. Vagy mutass, erőködj azon, hogy egy jó képet mutass magadra, és közben nincsenek rendben a dolgok. Ja, úgyhogy olyan dolgokért fogok bocsánatot kérni tőletek, amiket tettem, vagy ahogy gondolkodtam a Pulc utcában, vagy akár visszamenőleg Budapesten is. Tehát nyilván ez számomra összetett, mert sok mindent én onnan hoztam, akár sértődéseket, vagy nehezteléseket. Úgyhogy az első dolog, egy a lényeg, hogy ez hatással volt rátok a szegedi gyülekezetre. Ja, egyébként minden, ami a múltunkban van, hatással van a jelenünkre, de azt gondolom, hogy ezt most így rendbe tesszük, és szeretném igazából modellezni azt, hogy milyen az, hogy amikor milyen a megbánás. Köszönöm szépen! Úgyhogy az első. Tehát bocsánatot szeretnék kérni azért, mert űzni és nem vezetni akartalak titeket. Tehát űzni és nem vezetni. Ez a vezetőnek a hibája tud lenni. És sokszor kerül olyan helyzetbe, olyan belső nyomás alá, vagy akár külső nyomás alá is, hogy vagy űz, vagy vezet. Vagy hajt, és manipulál üzenetben, vagy személyes beszélgetésekben, és nem vezet, tehát mutatja elől a példát. Vagy ad teret a növekedésre. És tudjátok azt, hogyha én csinálok valamit, ezt nagy lelkesedéssel csinálom. Nagy erőbedobás, nagy lelkesedés, minden erőmet beleteszem, és főleg ilyen vagyok, amikor gyülekezetről van szó, és szolgálatról. Tehát beleadok mindent. És még, hát mikor, 2006-2007, ez még Budapest. Ott volt ez az új kezdett szolgálat, ami úgy indult először, hogy megbízást kaptam a pásztortól, hogy foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik bejöttek az Isten tiszteletre. És a mi dolgunk az, hogy azok az emberek, akik egyszer eljönnek, azok itt is maradjanak. Tehát megragadjanak. És ez volt a célunk ennek a szolgálatnak. És az volt, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatot létesítettünk, segítettük őket, csináltuk az alfa kurzust, meghívtuk abba őket, vagy bármilyen evangelizációs rendezvényünk volt, az új kezdett szolgálat ott volt, és rákcsálnivalóval várta a vendégeket. Tehát gondoskodtunk arról, hogy emberek jól érezzék magukat. És nagyon sikeressé vált ez a szolgálat, annyira, hogy a pár emberből lett, nem tudom mennyi. Nem tudom, múltkor mennyit mondtam az üzenetbe, de sok. 30, 40, 50, nem számoltam. Valamilyen módon, de rengeteg embert. Olyanokat, akik esetleg már letették a lantot, csak jártak, és vegetáltak, és hirtelen értelmet kapott újra a keresztény életük, és tartozhattak egy csapatba, és újból elkezdtek szárnyalni. Úgyhogy sikeres volt. És aztán, csak hogy mondjam, hogy amikor ezeket a dolgokat megéltem, ez nem akkor volt, amikor nem mentek jól a dolgok, hanem siker volt a szolgálatomban. Mert sok energiát teszek bele, és tettem bele. És ugyanúgy Szegeden is, amikor leköltöztünk, tudod, én voltam a zászlóvivője a házi csoportoknak, elkezdtük, tanítottam róla, megszerveztük, elindult. Ez is egy ilyen út volt, vagy akár a pénzügyekre gondolunk. Tehát a pénzügyekben is egy változás lett, mert elkezdtünk tanítani róla, vagy elkezdtem tanítani róla a gyülekezetben. Tehát sok minden nagy erőbedobással csinálok, és lelkesedéssel. És ezzel nincs semmi baj. De ez át tud ütni, át tud fordulni egy rossz irányba. És az én gyengeségem az a türelmetlenség. Oké? Tehát aki valaki sokat beletesz, és akar visszajelzést, meg akarja, hogy legyen ebből változás, annak ott van a türelmetlenség, hogy esetleg nem lát valamit, vagy nem olyan visszajelzés jön, vagy nem olyanok az eredmények, mint amit ő elképzelt, vagy nem olyan tempóba jönnek. És amiatt kérek bocsánatot tőletek, hogy ebben az időszakban én türelmetlen voltam veletek. Lehet, hogy nem is emlékeztek rá. De visszanézve én tudom, mert én jobban ismerem magam, mint ti engem. És lehet, hogy türelmetlen voltam abban, ahogy kommunikáltam dolgok felől. Tehát egy a lényeg, olyan türelmes nem voltam veletek, mint amilyen Jézus lett volna abban a helyzetben. Persze összehasonlítgatni magunkat Jézussal, ez durva, mert akkor mindenben hasalunk. De tudom, hogy belül dolgok miatt türelmetlen voltam, és bocsánat. az érme másik oldala. Azért persze nem akarok bocsánatot kérni, hogy van egy bátor vezetőségem, hogy van egy látás a szívemen, és ezt szenvedéllyel és határozottsággal kommunikálom. Oké, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor egy múlja gyerek, aki elnézést kér minden mondat előtt, nem erről beszélek. Nyilván, tehát a türelmetlenséget, mikor még olyan mértékű, azt én látom belül. Mert Isten megkopogtatja vállamat a Szent Szemen keresztül. Azt ti lehet, hogy nem látjátok. Hogyha én nem törődök vele, akkor lehet, hogy ez sokkal durvább változatba, de kijön. És, na, de hogy nyilván a látásunk, abban szenvedélyes vagyok, maradok, és nem kérek elnézést érte. Tehát azt akarjuk, hogy elérjük a szegedi embereket, persze még távolabb is akarunk menni, de el akarjuk érni Szegedet, és segíteni akarunk minden egyes embernek, hogy lépésről lépésre kövesse Jézust. Ez a látásunk, és ezt szeretnénk. És erről tisztán fog mindig is beszélni, tisztán fog kommunikálni efelől, és szenvedélyesen. Tehát ennyi. Ennyi. Úgyhogy fontos az izgatottság, de meg kell őriznünk a szívünket. És emiatt kérek én tőletek bocsánatot, hogy nem őriztem úgy a szívemet ezen a területen. És ez jó. Ez jó, jó belátni, jó változtatni. Volt olyan, amikor beszélgettünk valamivel kapcsolatosan, felmerült az, hogy ami nem egy elvetendő dolog egyébként, hogy legyen tagság a gyülekezetben. Hogy beszéltünk arról, hogy mi lehet a haszna, mi a hátránya, mert amúgy a Biblia szónak sosem volt ilyen, hogy tagság. Tehát, de beszéltünk arról, hogy igazából jó lehet, mert ez egy jó megerősítés, hogy valaki azt mondja, hogy igen, én közéjük tartozom, és egy visszajelzés. Tehát ez egy jó dolog lehet, de én abban az állapotomban, miért én most bocsánatot kértem tőletek. Én odáig gondoltam ezt a szívemben, és persze a fiúknak el is mondtam én ezt az ötletemet, hogy figyeljetek, ez azért is jó. Mert ugye vannak feltételei a tagságnak, és hogyha valaki nem üti meg ezt a feltételt, akkor elvehetjük tőle a tagságát. Tehát ilyen is megfordult bennem. Hogy motiváljuk. Tehát hogyha miért mondja azt, hogy családtag, ha nem szolgál? Ami igen, egy jó kérdés. Tehát ez a 38 éves gyerek még mindig otthon lakik, és nem ad bele a közösbe, és elvárja, hogy kiszolgáljuk. Tehát oké, ez egy valós dolog, de szívemben nem ez volt. Vagy nem ez a megoldás. Mert ha én ezt így kiálltam volna, és kommunikáltam volna a gyülekezet felé, akkor mi történik? Emberek valószínűleg visszamennek a szolgálatba, de a bűntudat miatt, és nem Jézus szeretete miatt. Úgyhogy, ja, tehát ezzel bajlottam én belül. És nyilván büszke nem vagyok rá, de ezért mondom, hogy bocsánat. Bocsánat. Tehát bármit teszünk, szolgálat, adakozás, az mind abból kerüljön, hogy szeretjük Jézust. Tehát ha adunk a kosárba adományt, ha az nem azért van, mert szereted Jézust, akkor ne tedd bele. Mi értelme? Mi értelme? Semmi értelme. Akkor van értelme minden egyes forintnak, fillérnek, ha az Jézus szeretete miatt megy bele. És valószínű, aki viszont nem rendszeres adakozó, nem azért, mert nem tud, mert nincs semmije, hanem aki nem rendszeres adakozó, ott probléma van az Istennel való kapcsolatban. Tehát ez mindig is összefüggött, és erről sokat tanultunk már. Jézus nincs az első helyen. Valami más van az első helyen. Úgyhogy, de most ez nem erről szóló üzenet, tehát nem pénzügyekről. Úgyhogy egy a lényeg, hogy űzni, és nem vezetni akartalak titeket, legalábbis ott volt ez a kísértés bennem. És valós gondolatok megfogalmazottak, és nem volt jó. És csak olvasunk fel még néhány verset. Efézus 2-ben. Mert egyedül Isten kegyelmet tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Tehát megváltott bennünket, üdvösségre jutottunk. Azt mondja, ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka, nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Oké, tehát nem a mi érdemünk. Nem a mi érdemünk, hogy mi Istenhez tartozunk. Viszont miért váltott meg bennünket? Ott van a 10. vers, a következő. Hiszen minket Isten a saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket, a Krisztus Jézusban, hogy nemes tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Úgyhogy az ok, amiért nagyon is szenvedélyes vagyok ezen a területen, az az, hogy Isten nagyon is azt akarja, hogy legyél beleolvadva a gyülekezetbe. Hogy legyen részed. Hogy legyen szolgálatod. Hogy legyél része ennek a családnak. Legyél része ennek a családnak. És számítasz. Istennek számítasz. Ő teremtett téged, és mire teremtett? Arra, hogy kapcsolatban legyen veled, és használjon. Használd azokat a dolgokat, amivel ő megajándékozott téged. Úgyhogy ezért lettünk megváltva. Ezért is lettünk megváltva. Te is, én is, hogy ne abban legyünk izgatottak és elöljárók, hogy kritizáljuk azt, hogy azok, akik szolgálnak, milyen hibákat csinálnak. Mert könnyen előfordulhat, hogy én nem teszem oda magam, viszont megvan a véleményem arról, hogy ti, akik csináljátok, milyen ügyetlenek vagytok, milyen bénák, hogy lehet ezt így csinálni. Én másképp csinálnám. Nem, Jézus azt akar, hogy legyünk benne. És az egyik legnagyobb tragédia ma nem az, hogy az ember elherdálja az életét. A legnagyobb tragédia az, hogy olyasmibe fektetem az életem, ami nem fontos. És ez borzasztó látni egy pásztornak, de borzasztó látni annak, akinek része van Isten tervében. Tehát megéli az ő részét Isten tervében. És látja, hogy a barátja, vagy a gyülekezeti testvére azt látja, hogy minden fontos, csak az nem, ami igazán fontos. És nem érti. Oké? Én szerintem ez a legnagyobb tragédia. Nem az, hogy elherdálom, hanem olyasmiből fektetem az energiámat és mindenemet, ami nem fontos. Ami nem fontos. Ja, úgyhogy nem számít. Úgyhogy kérlek, fektessétek be az életeteket a gyülekezetetekbe. Legyen részetek benne. Az, amit csinálunk, az 2000 év múlva is számítani fog. Még 4000 év múlva. Nem tudom, mikor jön vissza Jézus. Azt mondják, hogy már nagyon hamar. De számítani fog az. Az, hogy milyen szervezet ez az ember, vagy az az ember, hogy ki mit csinál, 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva nem fog számítani. Senki nem fog rá emlékezni. De az, amit csinálunk, az számítani fog. Az, amit a gyülekezet csinál. Mert még a mai napig arról beszélünk, hogy mi történt az első században, mi történt a második században, amikor emberek válaszoltak Isten hívására az életükben. Ja, úgyhogy bocsánat. Mert nem űzni akarlak titeket, hanem vezetni. És mindannyiunknak van legalább egy szellemi ajándéka, úgyhogy használd. Használd, mert az jó nekünk. Jó nekünk. Neked is jó, de nekünk is jó. Második, amiért bocsánatot kell kérjek, az, hogy sokáig úgy volt valószínűleg érzékelhető, ezt lehet, hogy érzékeltétek is, hogy nem szeretem az evangelizációt. A kommunikációmban. Oké, tehát inkább azt húznám igazán alá, hogy érzékelhető. Mert a szívemben mindig is fontos volt. Csak lehet, hogy ahogy beszéltem róla, abból az sülhetett ki, hogy nem szeretem. És erre oda kellett volna figyeljek. Akinek megvan az oka, hogy miért történt így, de megbántam, bocsánatot kérek miatta. Annyit tudjatok, hogy a kereszténységem kezdetén, 17 évvel ezelőtt, amikor egyik napról a másikra átadtam az életemet Jézusnak, egyik napról a másikra hirtelen belemerültem a kereszténységbe, és minden napomat, minden délutánomat, a munka utámat ott töltöttem. Ez még a Blaluisa tér közelében volt akkor a gyülekezet, a Gutenberg művelődési házba. Ott volt a zöld terem, minden délután ott volt rap, beszélgetés, utána mentünk ki a Blahára evangelizálni. És hihetetlen lelkes voltam. Úgy kezdtem, hogy rajztáblát cipeltem. amíg friss voltam. Tehát a szolgálatom az annyi volt, hogy én voltam az, aki hozta a rajztáblát, kicigelte a blalúzatér aluljáróba, kicsomagolta, és az, aki onnan prédikált, vagy megosztotta az evangéliumot, és festett rajta, annak én előkészítettem a terepet. És aztán végén ugyanúgy, tehát én még egy mukkot nem mertem szólni, vagy beszélni senkivel. Én voltam az, aki összecsomagoltam, az okosok meg osszák. Osszák az evangéliumot, a jó hírt. Én ezt csinálom. És aztán a nyugatinál evangélizáltunk, ott már evangélizációt vezettem, a keletinél is, tehát sok helyen. Tehát szenvedélyes voltam ebben is. Mindeközben Székesfehérvárra kezdtem el hétvégénként járni, szombat, vasárnapot voltam, és ott a pásztor Vreeland, ott egy amerikai pásztor volt, ő megbízott az, hogy vezessem az evangélizációt. Nagy lelkesedéssel csináltam. Akik evangélizáltunk, azok mind Pestről mentünk Székesfehérvárra, ottaniak egyik se jött ki. És hát, tudod, pipa voltam rá. Bármikor, amikor megkért a pásztor, hogy egy bevezetőt mondjak, vagy egy felajánlást, miről szólt? Az evangelizációról. Mennyire fontos. Tehát, hogy próbáltam meggyőzni őket, mert hogy nem jönnek ki, hogy ez mennyire fontos, és e körül kattogtam, és most már látom, hogy nem volt jó, de hát azzal nincs baj, hogy az evangelizáció az igenis biblikus. Csináltunk már szemináriumotról, nem olyan rég, tehát ott van Máté 28-20, Márk 16-15, Lukács 20-20, vagy 20-32, azt hiszem, vagy 31, vagy János 20-31, Apostolok cselekedete 1-8. Tehát fontos. Fontos az evangelizáció. Elkerüljük az embereket. De felfedeztem két hibámat. Az elsőt, azt 8 évvel később. Megtérésem után 8 évvel később. 2005-ben. És ez a hibám az volt, hogy nem mindenki. Tehát én azt gondoltam, hogy mindenkinek ki kéne menni az utcára. És ezért próbáltam mindenkit ki erőszakolni velünk. De rájöttem, hogy ez nem így van. Nem mindenki tud kimenni az utcára evangelizálni. Nem mindenki tud ismeretlen emberekkel beszélni a hitről, ami igazából az egyik legintimebb téma. És Isten ebben kijavított. Aztán 3 évre rá, a másik tévedésem 2008-ban, ez már itt volt Szegeden, hogy az evangelizációt és a tanítványságot nem lehet szétszedni. Nem lehet az, tehát az evangelizálás az tanítványozás is. A tanítványozás az evangelizálás is. Mert a tanítványozás az már megtérés előtt is elkezdődik. Hiszen van egy kapcsolatom valakivel. Tehát nem lehet szétszakítani, hogy van egy evangelizáció szolgálatunk, meg van egy tanítványozó szolgálat. Nem, ez a kettő az együtt megy. És Isten meggyőzötte fel. De ez a két rossz gondolkodás bennem volt. És emiatt csak másként gondolkodtam, mint ahogy Isten. És ez alapján kommunikáltam, ez alapján beszéltem dolgokról. És aztán nyilván, mivel jött a felismerés, ezért átestem a ló túloldalára, a felismerésben voltam lelkes, és ezért volt az, hogy érzékelhető volt, mint hogyha én nem szeretném az evangelizációt, de én igazából, amit mondtam, az, hogy nem csak az utcán lehet evangelizálni. Tehát nem maga az evangelizáció, amiről beszél Isten igéje, nem azzal volt probléma, hanem azzal, hogy csak az utcán lehet. És ezért tünetett úgy, hogy én ez ellen beszélek, és tudom, hogy sokaknál kivertem a biztosítékot, Szegeden is, régi motorosoknak. Akiknek viszont ajándékuk van arra, hogy kimenjenek és beszélgessenek emberekkel órákig. Hát tegyék! Ez az ő ajándékuk, menjenek. Ja, úgyhogy fontos. Fontos az evangélizálás, és fontos a tanítványozás. És azt vettem észre, hogy minden tanítványa Jézusnak evangélista volt. És minden evangélista tanítványozó is volt. Tehát igazából a kettő az együtt megy. És együtt működik. És ez így izgalmas, és így ennek van egy folyamata. Akkor az evangelizáció nem egy másfél órás program a hetemben, vagy többször másfél óra program, hanem egy élet. Egy élet. És emberek láthatják az én életemnek a részleteit. Ja, úgyhogy megváltoztam ezen a területen, és akartam erről nektek beszélni. És aztán a másik dolog, nem az evangélium, hanem a tanítványság. A tanítványság meg nem egy folyamat. Hogyha elvégzel 12 órát velünk, és elnevezzük valaminek, vagy ha elvégzel 12 tantárgyat a mi iskolánkban, és innen kijössz, akkor egy hiper-szuper fantasztikus, szuperszónikus tanítvány vagy. Nem. Ezt a legjobban azt tudja, aki elvégzi, és aztán kijön onnan. És rájön, hogy huppá, nem vagyok szuper keresztény. Igazából most hullott össze az életem. Mert most kezdődik a valóságsó. És nem tudom, hogy mit tegyek a valóságsóba, mert ez a valóság. És... Most úgy gondolkodom erről, hogy a mi dolgunk az az, hogy nem kurzusokat hozzunk létre, vagy ilyen tanítványozási folyamatokat, vagy ilyen lépcsőfokokat, hanem sokszínűen, nyilván az idővel fog kialakulni, de egy sokszínű lehetőséget kell nyújtsunk és biztosítsunk mindenféle ember számára, hogy tudja Jézust követni lépésről lépésre. És nem az, hogy most na kitaláljuk, hogy mi a mi egyetlen üdvözítő, tuti biztos evangelizációs vagy tanítványozó módszerünk. Hanem sokféle ember vagyunk, sokféle helyzetben vagyunk, és sokfélére van szükségünk. És egy olyan hely kell legyünk, ahol mindenki megtalálja magáit. Ahol tanulhat arról, hogy hogyan kell követni Jézus lépésről lépésre. Ja, úgyhogy én próbálok ezen rajta lenni, és imádkozom föl, gondolkodom, jegyzetelek sokat. Egy biztos, ha mélyül a kapcsolatunk Jézussal, akkor evangelizálni is fogunk. Tehát olyan nincsen, hogy valaki tanítvány lenne, de nem evangelizál. Úgyhogy ha mélyül a kapcsolatunk Jézussal, akkor fogunk lelkeket nyerni ott, ahol vagyunk. És az nem tanítványság, hogy valamilyen oktatás majd tanítványát tesz, nem. Az ismeret az felfúvalkodottá tesz, és arrogánssá. Magasabb rendű emberként. Ez az én saját utamról beszélek. Lehet, hogy te nem így vagy vele, de én így voltam vele. És le kellett lökjön, mint párt a lóról. Le kellett lökjön a lóról, engem is Jézus. Ja, úgyhogy... Úgyhogy a mélyebb szeretet Jézussal az mélyebb szeretetet fog hozni másokkal, Istennel és másokkal is. Úgyhogy ez az izgalmas. Ezen leszünk rajta. Harmadik dolog, amiért bocsánatot kell kérek, hogy nem voltam elég türelmes a kérdésekkel kapcsolatosan. Nyilván attól függött, hogy milyen kérdést tettek fel. Mert lehet, hogy csodálkozom, miért? Mindig jól elbeszélgettünk, tudtam kérdezni. Ja, de hát pont azért, mert én nagyon lelkes vagyok, pont azért, mert voltak bizonyos sebek és sértődések bennem, ezért tehát nem a legtürelmesebb ember vagyok, vagy voltam a Földön, ma sem az vagyok, de hogy tudod, az ember ilyenkor abba hagyja az imát a türelemért, mert amikor imádkoz a türelemért, és Isten elkezd munkálkodni a türelmen, akkor mit csinál? Akkor dugóba kerülsz, akkor a leglassabb sorba kerülsz be a Tesco-ba, vagy a tanulósorba, aki 30-szor megkérdezi, hogy van klubkártyája? Most mondtam 25-ször, hogy igen, van. És kéri a matricát? Nem kér. És klubkártyája van? Ja, úgyhogy... Voltak kérdések, amik kicsapták a biztosítékot. Mondjuk ez kifejezetten nem Szeged volt, amik kicsapták, szegedi kérdések, hanem ilyen kérdések. Hányszor jártak egy héten evangelizálni? Tehát nem kérdezi meg, hogy vagyok, mizújs, stb. De hányszor evangelizált? És akkor ilyenként én fölkaptam a vizet. Pont azért, amit az előző pontban magyaráztam el, hogy nekem milyen felismeréseim voltak, vagy valami, és tudtam, hogy az meg milyen felismerésből származik az a kérdés, úgyhogy vívtunk szeretetben. Jó, sértés nem volt, de hogy én ezt harcnak fogtam fel. Ja, vagy milyen programjaitok vannak hétközben? Minden nap kell program, vagy most ez, és akkor ezen is tudod, mert hogy más volt a nézet, vagy másképp gondolkodtam, mint ahonnan jött a kérdés. És belementem, és türelmetlen voltam azokkal a kérdésekkel. És van bibliaiskola? És hány napot van bibliaiskola nálatok? Hát tudod, ez az analizáló kérdések, hogy valahová betegyenek, valamilyen dobozba berakjanak. És emiatt ledobta az agyam a szíjat, amit bánok, és bocsánat emiatt, még ha azok az emberek nincsenek is itt, majd egyszer meghallgatják, följövöm a figyelmüket, hogy hallgass meg ezt a részt, bocsánat, de megteszem majd személyesen is. Ja, úgyhogy most már, ha van kérdés, igyekszem türelmesebbnek lenni. Van kérdés. Amúgy meg, ha arról van kérdés, tehát ezeket a kérdéseket most elmondtam nektek. Ezt is fel lehet tenni másképpen. Miért nem jártok ki evangelizálni az utcára? Nagyon jó kérdés. Köszönöm, hogy megkérdezted. És elmagyarázom. És azt mondom, hogy amúgy meg az, aki szeret, azt meg bátorítjuk, hogy menjen. És menjen ott a helye. Miért ne kéne kimennie, hogyha Isten indítja őt arra. Úgyhogy, de egyébként tényleg kétféle kérdés létezik, van az ítélkező, és van a tisztázó, letisztázó. Figyeljetek nekünk, és ezt én mondom, de erre bátorítalak titeket is. Ha letisztázó kérdés van, akkor menjünk bele, és beszélgessünk. De ha ítélkező kérdés van, én nem fogok belemenni. És arra kérlek titeket, hogy ti sem menjetek bele. Felesleges. Nincs értelme. Oké, milyen a letisztázó kérdés? Tehát, ugye az utóbbi időben, amikor te itt vagyunk, hallasz rádióban játszott slágereket, éneklünk. Itt a gyülekezetben, Isten tiszteleten. Kicsit szomorkás a hangulatom máma. Ugye ez egy... Hát jó, igen. De én meg hallottam, hogy milyen jól tudják a szöveget mögöttem. És, vagy mit tudom, hogy mi volt még a money, az abbától. Ugye? És mi lesz még, ugye? Mi lesz még? Én már tudom. Néhány repertoár csak növekszik. Oké, de itt van egy letisztázó kérdés. Miért használtok világi dalokat? Nagyon jó a kérdés. És most nem fog sokat mondani, de néhány dolgot elmondok, hogy miért. Egy az, amúgy sincs olyan, hogy keresztény zene. Ezt tudjátok, szoktam mondani többször is. Nincs keresztény zene. Jézus emberekért halt meg, azok a keresztények. Tehát Jézust követő zene nincsen. Jézus követő emberek vannak, a tanítványok. Őket hívják keresztények. Oké? Tehát egy zene, a zenét Isten találta ki. A harmóniákat, a hangokat Isten találta ki. És ő úgy használja őket, ahogy csak tudja. Mindegy, hogy milyen eszközből származik, vagy ki énekli egyébként. Mindegy. Isten tudja ezt használni. És mi ezt lovagoljuk meg. Hogy Isten tudja ezeket a dolgokat használni. És itt nálunk, ezt is mondtam el nektek többször, mi bármire hajlandóak vagyunk, kivéve a bűnt, hogy elérjünk embereket. És fogunk ilyen dolgokat használni. Alig várom már azt a kettőt, amiről tudok. Ja, úgyhogy de hát Jézus sosem használt világi dolgokat. Állj! Máté 2-ben az asztrológiát használta arra, hogy a bölcseket Jézushoz vigye. Mert ők a csillagok állásaiból, meg a mit tudom én, miből számolták ki, meg tudták, és várták, hogy Jézus megszülessen. Tehát Isten igenis használ dolgokat, a világból is dolgokat arra, hogy Jézushoz vigyen embereket. És mi ezt megragadjuk. Egy ilyen gyülekezet leszünk. És persze a gyülekezetben lévők, vagy a keresztényeknek ez kényelmetlen. De a kérdésem az ez, hogy mi a célunk, hogy a keresztények kényelmesen érezzék magukat, vagy a nem keresztények érezzék kényelmesebben magukat. Hát nem a gyülekezet szórakoztatására csináljuk. Nem azt szeretnénk, hogy elérjük az embereket azzal, amit csinálunk. Ja, úgyhogy ez egy letisztázó kérdés. És ez jó. Az ítélkező kérdés az ez. Vagy nem is kérdés. Szekta vagytok. A letisztázó az ez, hogy oda jön hozzám valaki, és azt mondja, figyelj Balázs, valaki a munkájában azt mondta, hogy szekta vagyunk. Mit mondhatnék neki? Nagyon jó a kérdés. És akkor elmondjuk. És akkor segítünk. És elmondom, hogy hát a szektának a tulajdonság ez az, hogy nem túl nagy a létszám. Egy ember az Atya Úristen ott. Tehát nem lehet kérdéseket feltenni. Minden, csak az a hiteles, amit ő mond. Ő nála, tehát más nem csinálsz, csak az, amit ő. Hogyha valamit másképp próbálsz csinálni, akkor nem férsz bele, azt tőled nem lehet elfogadni. Csak ha ő csinál új dolgokat, azt lehet elfogadni. Akkor nagyon nehéz közéjük bekerülni, de sok még nehezebb annál onnan kiszabadulni. Na, ez a szekta. Ez a szekta. És nyilván tanításban is vannak dolgok, de hát most ahány szekta, annyiféle hülye tanítás van, tehát most ezt nem fogom taglalni. De ezek ilyen szekta jellemzők. És tudod, ez egy letisztázó kérdés. Vagy letisztázó. Balázs, miért használsz olyan szavakat, vagy kifejezéseket, vagy miért beszélsz olyan stílusban, ahogy? Nagyon jó kérdés. Köszönöm, hogy megkérdeztétek. Figyelj, én elhatároztam egy pár évvel ezelőtt, amikor egyre többet prédikáltam a Pulc utcai gyülekezetben is, hogy én nem akarom meghamisítani magam. Nem akarok egy bizonyos hangtónust felvenni, amikor beszélek hozzátok, vagy sokkal több levegővel, vagy mit tudom én, hogy lehet hallani prédikálni, hogy más, mint amikor úgy normálisan beszélgetünk, vagy egy asztalnál ülünk. Itt nálam ez nincs meglepetés. Ha meghívsz magadhoz egy ebédre, vagy valami, vagy vendégségbe, akkor ugyanazt kapod, mint aki itt dumál, és ugyanúgy fog dumálni ott is, mint itt is. Lehet ezért nem hív meg néhány ember a gyűlibet. Lehet, nem tudom. De megígérem, hogyha azt meg tudom ígérni, hogyha a Szent Szellem meggyőz és rámutat, hogy az a szó, amit mondasz, vagy ahogy beszélsz, hogy valami, megígérem nektek, hogy akkor azt el fogom ismerni, és bocsánatot fogok kérni miatt, és nem fogom többet használni. De még ez nem történik meg, addig bízzatok abban, hogy a Szent Szellem még nem győzött meg felőle. Jó? Ja. Negyedik, utolsó. Bocsánatot kell kérjek azért, mert nem voltam teljesen őszinte veletek. Ó, mit fog most elmondani? Nem. Tehát amikor beszéltem a depressziómról, még évekkel visszamenőleg, és hogy hogyan jöttem ki belőle. Figyelj, ott senki nem tudta, hogy én ebben benne vagyok. És úgy szolgáltam, és úgy sikeresek voltak a szolgálataim, de belül nem voltam rendben. A felesége nem tudott róla. A hatását érezte. De nem tudott róla. Tehát hamisítottam magam. Képmutató voltam egy módon. És nem voltam teljesen őszinte. Erről beszélek. És ez nem jó. Ez nem jó. És ez a legnehezebb része erről beszélni, nyilván. De... De hát ez van, ez volt, és ez a múlt. Miért volt ez így? Miért játszottam el, hogy minden rendben van? Ez a jó öreg büszkeség. Ismerjük mindannyian. A jó öreg büszkeség. Tehát nem tudtam elviselni, hogy olyannak tűnjek, mint aki nem százas. Mert egy pásztornak százasnak kell lennie. Ez hogyan? És hát ha elmondom a feleségemnek, a gyülekezetemnek, a testvéreimnek, elmondom, hogy milyen gondolataim vannak, vagy akármi, hát senki nem fog bennem bízni. Tudod, és ez büszkeség. Ez büszkeség. És aztán a büszkeségem megakadályozott abban, hogy ezt bevalljam és megvalljam. Abszolút. Úgyhogy rájöttem most így utólag, ha ezt hamarabb megteszem, akkor hamarabb is kijöttem volna ebből. Ja, úgyhogy nem akarom, hogy még egyszer ez megtörténjen. Szeretnék őszinte lenni, szeretnék átlátszó lenni. Még akkor is, ha ez a büszkeségembe kerül. Jakab 5.16 azt mondja, valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy gyógyulások legyenek. És tényleg ott akkor van gyógyulásunk, és akkor van szabadulásunk, hogyha nem kamuzunk. Nem kamuzunk. Ja. És nyilván itt most itt bocsánatokat kérek tőletek, lehet, hogy sok minden meglepődtél, mert annyira nem érzékelted. Hála Istennek. De amit várok viszonzásról, az nem az, hogy odajössz hozzám, és azt mondod, hogy megbocsátok. Nem, abszolút nem kérem ezt tőled. Amit kérek, az az, hogy te is bánjál azzal, ami ott van benned. A fóliával. Inkább ez legyen erre a válaszadásod. Én igyekeztem most megmutatni valamit, ami úgymond rátok tartozik. Úgy gondoltam, hogy rátok tartozik. De az igazi válaszadás az, hogy ha te lerendezed azt, amit Isten mutat neked a saját életedben. Ez lenne számomra a nagy dolog részetekről. Nem az, hogy jó van, Balukám, megbocsátok, semmi gond. Öribarik vagyunk. Számíthatsz rám. Jól esik, de hogy ne csak imádkozza a fólián felől, vagy énekelj felőle, hanem vedd a fáradtságot, hogy megtaláld, ha esetleg még nem biztos, nem tiszta, megtaláld és elbánj vele. Ja. Mert szabadulásod lesz, és lehet, hogy ez egy kicsi dolognak tűnik, de óriási szabadságot fogsz megtapasztalni, garantálom. Tehát egyszerűen csak meg fogsz változni. Ja, és a megvallás, csak még egyszer, mert elmondtam, tehát a megvallás az nem az, hogy elmondom, hogy mit csináltam, és aztán megyek és újra megcsinálom. Nem ez a megvallás. Ugye János 1.9 azt mondja, hogy valljátok meg a bűneiteket, és ő hülyeség az is megbocsátja. Ó, ez nagyon jó, akkor mindig megcsinálom, megvallom, és aztán megyek újba megcsinálom. Nem ez a megvallás. Tehát a megvallás az sosem informálás, hanem átformálás. Tehát nem informálás, hanem átformálás. Tehát nem informálom Istent, amiről már rég tud. Már akkor tudtam, mielőtt neki készültem a dolgomnak. Nem. Az átformálásról szól. Tehát nem ígérgetek, és aztán újra megcsinálom, hanem Isten, én meg akarok ettől szabadulni. Nem akarok többet így élni. Nem akarom ezt folytatni tovább. Ez nem helyes, ez rossz. Úgy látom, ahogy te. Ez bűn. És nem akarom többé megtenni. Oké, és ez lehet az ébredés pillanata az életünkben. Hogy elhatározzuk, hogy nincs többé ennek hely az életemben. De hát Jézus sosem mondana ilyet, meg ő sosem kényszerítene, hogy hozná ki sütikét, meg megölelgetne, meg azt mondja, jó van Baláska, majd holnap sikerülni fog. Jó lesz, szép lesz, aranyos lesz. Persze. De Jézus azt akar, hogy örömünk legyen. És ehhez az kell, hogy ez a fólia eltűnjön. Különben izmozunk. Minden megvan, a mozdulat is megvan, az erőm megvan, hogy kijöjjön belőle, a tartalom megvan, amire szükségem van, egy dolog hibázik. Útban van a fólia. És ez a megvallással tűnik el. A bűnbánattal. Hogy nem akarom. Jelenések 3.19, ezzel a versen fejezzük be. Azt mondja, akit én szeretek, az helyreigazítom, megfegyelmezem, sőt, megfenyítem, ezért teljes erővel igyekez. Változtasd meg szívedet és az életedet. És hogyha nem érzem a helyreigazítást vagy a fenyítést, akkor ijedjek meg. Mert lehet, hogy nem vagyok még az ő gyermeke. Mert azt mondja, a gyerekeit az helyreigazítja. 20. vers. Nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok. Egyébként ez nem hív embereknek szóló vers. Ezt Jézus egy gyülekezetnek üzente. Ez hív embereknek van. Aki meghallja a hangomat és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt fogok vele vacsorázni. Oké, tehát azt mondja Jézus, hogy hé, van kettőnk között valami, egy nyomvat ajtó. Ez az ajtó, ez a fólia. Ezt neked kell kinyitni belülről. Csak belül van, ki nincs. Ugye ezt nem tudjuk, hogy ez milyen ajtó, de van egy festmény, ami ezt ábrázolja, Jézust az ajtó előtt, a világ világossága cím, és ha az alfára jársz, akkor erről már hallottál. És belül van, csak ki nincs, kívül nincs. Csak kopogtatsz. És aki bent van, az tudja kinyitni ezt az ajtót. És ez, a fólia eltávolítása, a bűnbánat az ez, hogy kinyitom az ajtót. El kell tűnjön ez a fal köztünk. És tudod, mi lehet ez? Mi lehet ez? Listát most nem kaptatok. De ha van valami ott belül, ami följött, akkor az tuti, hogy nem tőlem van. Hanem a Szent Szellemtől fölhozott valamit. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Ezek a dolgok, a bűn az életünkben, az nem olyan, hogy ez az én dolgom. Magánügy. Nem. A bűn az életünkben az nem magánügy, mert hatással van mindenkire. Láthattuk, 4 belső harc az életemből, amikről most itt beszéltem. És hatással volt a szolgálatomra. Hatással volt a házasságomra. Úgyhogy akarjátok-e, hogy megváltozzon az életetek egy pillanat alatt? Meg akarjátok-e tapasztalni úgy Jézust az életetekben, ami még soha ezelőtt? Meg akarod-e lépni a következő lépésed Jézussal? Akkor azt mondom, tarts bűnbánatot. Most venni fogjuk az úrvacsorát. Lesz zene. És csak vald meg, mondd Istennek, Isten. Itt van ez az életemben. És nincs helye. Nincs helye ott. Ez rossz. Tudom, hogy rossz, mert tudom. És azt akarom, hogy ez ki legyen hajítva a szívemből. Ki legyen hajítva az életemből. És bármire, de bármire hajlandó vagyok, hogy ez eltűnjön, és ez megtörténjen. És csak hidd el, hogy Jézus nem kárhoztat. Nem kárhoztat, amikor kitárod a szívedet neki, és odaadod neki azokat a dolgokat, amik helytelenek. Nem elvenni akar, hanem adni akar neked. És hogyha Isten szólt hozzád, és tudod, hogy mi az a fólia az életedben, akkor csak annyit kérek tőled, tedd fel a kezed, senki nem néz, de hát teljesen mindegy, csak tedd fel, hogyha tudod, hogy mi az a fólia az életedben, tedd fel a kezed bátran. Szeretnék imádkozni, érted? Szeretnék érted imádkozni. És köszönöm az őszinteségeteket. Uram, adj nekünk, adj azoknak erőt, akik feltették a kezüket, adj erőt és bátorságot, hogy megtegyék a következő lépésüket veled. Hogy megtegyék azt, amit meg kell tenniük. Uram, imádkozom azért, hogy mindannyiuk megtapasztalja a te kegyelmedet, a te hatalmadat, a te örömödet, a te erődet, úgy, ahogy soha ezelőtt még. És ahogy Nabukodonozor is hatalmasabban tért vissza az életbe. Tudjuk, Urunk, hogy te a növekedésünket akarod, a gyarapodásunkat akarod, és csak köszönjük. És ha Jézust akarod behívni az életedben, rá akarod bízni a szívedet, az életedet, csak mondd neki, hogy Jézus, szükségem van rád, itt az életem, vedd a kezedbe. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy az életedet adtad értem. Szükségem van rád. Szükségem van rád. Csak mondd el neked, szükséged van. És most a dal alatt Zsuzsék énekelnek, énekeljük velük együtt, de rendezzük le azt, amit le kell rendezni, jó? Menni fogjuk az úrvacsorát, Csilláik segítenek, ők odahozzák a pászkát, odahozzák a szőlőlevet, tegyük le a dolgainkat, tegyük, hagyjuk Jézus lábánál. Emlékszetek, letenni vagy odadobni Jézusnak valamit, az azt jelenti, hogy elengeded. Elengeded, nem kapaszkodsz bele, és visszakerülök ezzel elenged. És tegyük ma ezt. Tegyük ma ezt. És bátran, miközben éneklünk, fogyasszátok is el. Jó? Az úrvacsorát, a bemerítkezés, az úrvacsora, ez a két gyakorlat, amit Jézus a tanítványokra adott. Ezt tegyétek rendszeresen. Bemerítkezést egyszer, de az úrvacsorát rendszeresen. És azt mondta, hogy ezt az én emlékezetemre, hogy az én testem meg lett törve, és az én vérem ki lett mondva, érted? Hogy emlékezz, hogy ezt én tettem, érted? Hogy a bűneid ez nem akadály közted és köztem, mert ezzel a két dologgal, a test megtörésével és a vérontással ez le lett rendezve. Jó, úgyhogy, hogy megkapjuk nyugodtan a dal alatt, fogyasszátok is el.